kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében Herzku Ágnessel is hallhatnak beszélgetést. A mikrofonnál Király István Dániel. A Fonó Budai Zeneház gondozásában jelent meg Herzku Ági és a Banda új albuma. A magyar, szlovák, horvát és bolgár dallamokat ötvöző Kamara című lemezen Nikola Parov és Herzku Ágnes párosa mellett a sokoldalú hegedű játékáról ismert Kucera Barbara és Vizeli Máté is közreműködik. Rozgonyi Ádám kérdezte Herzku Ágnest.
A főgerincét a lemeznek zeneileg a Fonós zenei kamara hangzás adja meg, ami ugye azt jelenti, hogy 10-nél nagyjából nem több ember összeül, hegedűn, brácsán, bőgön játszik, ugyan megírt szólamokkal, de a népi játék stílusát is előszeretettel alkalmazva, és ugye a mi saját zenekarunk Nikola Parovval, a Herzku Ági és a Banda. Van két kitűnő hegedűsünk, Pálházi Bence és Hegedűs Máté, kontrán Fekete Márton játszik, bőgön pedig Molnár Péter. Ezt kiegészíti Herédi Zsombor harmonika játéka és Nikola Parov mindenféle hangszeren. Ugyanakkor azokhoz a felvételekhez, amit a Nikola megálmodott, még hívtunk hegedűst, hogy egyrészt még gazdagabb legyen ez a vonós hangzás, másrészt Kucera Barbara és Vizeli Máté, aki hegedűn, illetve brácsán játszik a lemezen, valami olyat is tudnak, amit a népzenészek általában ritkábban, ez pedig a klasszikus zenei játéktechnika, és olyan szólamokat írt a Nikola, amihez ez a fajta tudás is elengedhetetlen volt. És a harmadik vendégünk Bognár Szilvia, akivel a több szólamúságot tudtuk megszólaltatni ezen a lemezen.
Ötvözik is a magyar, illetve a balkáni dallamvilágot?
Nikola révén ugye a bolgár népzene szinte evidens, ugyanakkor megfogadva Bartók Béla tanácsát, a szomszédok népzenét is próbáljuk megismerni és repertoáron tartani, úgyhogy ennek köszönhetően zoboraljai szlovák dudanóták is vannak a lemezen, illetve horvát népdal is, a Száva folyóról szóló horvát népdal is helyet kapott a lemezen, és ezek mellett ugye ott van egy nagyon erős másfajta zenei világ lenyomata is, ami egyszerűen a Nikola életében az elmúlt 40 év alatt hagyott olyan nyomot, hogy amikor zenét ír, akkor ezek a másfajta zenei hatások is inspirálják őt, az írkelt a zenétől a perzsáig bezáró hosszan tudnám sorolni. Úgyhogy ezek mind-mind benne vannak imáron ösztönösen is az ő zenei feldolgozásaiban.
Ezeknek a dallamvilágoknak az ötvözése arra is utal, hogy ezek a népek nagyon sokáig egymással, egymás mellett értek,
hát
egymás
persze, az, hogy zoboraján vannak direkt dallampárhuzamok néha még szövegi egyezéssel is, az nyilván a több száz éves együttélésnek köszönhető. Ugyanígy nagyon sok területen románból határvidékeken, általában a határvidékeken, a peremvidékeken sose lehetett etnikailag kristálytiszta határt húzni. Mindig voltak mozgások, akik egy faluban élnek, vagy szomszédos faluban élnek, lehetetlen, hogy teljes elszigeteltségben töltsék az életüket, és ne legyen semmilyen hatással a másiknak az élete, zenéje, kultúrája a sajátjára. Úgyhogy ezek nagyon organikusan kifejlődött kölcsönhatások, és ugye teljesen közérthető, hogy minél tarkábbak a gének, annál életképesebb és annál szebb az, ami aztán megszületik, mert hogy egymást gazdagítják ezek a kultúrák.
Herzku Ágnes, Liszt Ferenc díjas népdalénekest hallották. A 18 éves Maladipe társulat új bemutatója egy formabontó kísérlet. Gombrovics Ivon című drámáját vitték színre, de úgy, hogy a címszerepet estéről estére más-más néző játsza. A Fészek Művészklubban megtekinthető előadásról Fehér Anna Magda kérdezte Balázs Zoltán rendezőt.
Nagyon remélem, hogy jól olvastam Gombrovics művét, és komolyan véve az ő instrukcióit, hogy Ivon maga, mint szerep, mint séma, igazából a kísértés feladatát teljesíti be, ami azt jelenti, hogy azok számára, akik az udvart képviselik, az Ivon mindenkori kísértő figuraként jóra és rosszra is változtathatja, vagy alakíthatja őket, és azt gondoltam, hogy a legnagyobb távolságot érdemes venni, a néző és az alkotó közti távolságra gondolok, így a mi előadásunkban Ivon a mindenkori néző.
Hogyan veszik a nézők ezt az akadályt? Tehát már néhányszor játszották ezt az előadást, szombaton mutatták be a Fészek Művészklubban. Kiválasztanak egy nézőt, aki a főszerepet eljátsza az előadásban.
Milyen érdekes, hogy az akadály szót használja, hiszen pont Fülöp Herceg, a darab főszereplője, nevezi Ivont egy akadálynak, amit le kell győzni, így fogalmaz Kamarilnak, az udvar ceremónia mesterének. Valóban egy akadály, de olyan típusú akadály, ami érdemes megszelídíteni és újra felfedezni. Egy friss, nagyon autentikus és nagyon személyes, hétköznapi jelleg fűszerezi, fertőzi, alakítja az aznapi előadást. Két egyforma Ivont nem találnak a színészek, ezért természetesen más reakciók, más pillanatok, más kifejező eszközök, másfajta megszólalások gazdagítják, színesítik a játékot. Ivon nem teljesen néma alak, tehát legalább 15-16 megszólalása van írva is. Persze ez esténként azt szerint, hogy ki lesz a kiválasztott néző, vagy a kiválasztott aznapi Ivon, ez alakulhat kisebb, vagy nagyobb, vagy kevesebb, vagy több formájában, azaz lehet, hogy valaki fecsegőbb Ivon, lehet, hogy valaki némább, mint mi azt szeretnénk, és mégis ebből kell egymásba tekerni az alkotó és a néző aznapi idegrendszerét. Ez egy egészen különleges kaland. Azt tapasztalom, hogy a nézők nagyon élvezik, a szakma nagyon felkapta fejét erre a típusú megfogalmazásra, és hát örömhír, ezt mindenképpen elmondanám, hogy a Radomi Lengyelországi Gombrowicz Fesztivál a bemutató után azonnal meghívta az előadást, az igazgatónő személyesen jelentette be, úgyhogy talán ez is jelent valamit.
Gombrowicz drámájában Fülöp Herceg találkozik Ivonnal, egy igen rút és igen szótlan lányjal, akit a trónörökös minden tiltakozás ellenére feleségül vesz, és beviszi őt a palotába, ahol Ivon egyfajta tükröt tart az ott lévő embereknek, kívülállóságával mindenkit szóra bír. A néző, mikor bekerül ebbe a szerepbe, Ivon figuráját kell, hogy alakítsa?
Nem adhok jellegű improvizációkkal és mindenféle váratlan fordulatokkal kell szembesülnie, hanem a történet szálát, vagy a történet fonalát szem előtt tartva vezetik, kalauzolják a színészek. Igazából ez egyfajta ilyen kalandpark, vagy szabadulószoba, vagy ki minek nevezi, jellegű játék, amiben a logika, a stratégia, a figyelem, a gondolkodás, a humor, az élvezet, az valahogy egybe kerül. És ettől aztán, ahogy Susan Sontag is mondta, hogy a művészet legfőbb törekvése legalábbis szerinte a modern művészetnek, hogy túljusson a pszichológián, hát ez aztán végképp nem pszichológizáló vállalkozás, és ilyen értelemben Gombrowiczot is komolyan véve egyfajta néző tudati megrázkódtatást jelent, a szó nemes és pozitív értelmében.
Balázs Zoltán rendezőt hallották. Lenni vagy nem címmel a gyermekvállalásról szóló drámát mutatott be a Kávétársulat a Jurányi Házban. Fehér Anna Magda kérdezte a társulat alapítóját, Urbanovics Krisztina színésznőt.
Óhorváth Sári egy fiatal és nagyon ígéretes, tehetséges drámaíró nő, aki a dramaturg nyitott műhelye által támogatva és fejlesztve hozta létre ezt a darabot, és a Dramaturg C-nek a Vilmos díját el is nyerte ezzel a darabbal, ami a Lenni vagy nem. Egyébként Sári rendező is, és író, és egy másik darabjával is szintén nyert Vilmos díjat. Ő a magyar kortárs drámairodalomnak egy fontos, ígéretes tehetsége.
A gyermekvállalás témájával foglalkozik a Lenni vagy nem című dráma, de milyen szemszögből, milyen élethelyzeteket bemutatva beszél erről a helyzetről?
Az előadás 8 különböző karakter sorsán keresztül foglalkozik ezzel a rendkívül fontos és érzékeny témával, a gyerekvállalás témájával, és nagyon különböző életkorú és különböző élethelyzetű párok, illetve egyedülállók gyerekvállalással kapcsolatos kételjeit, problémáit mutatja meg. Van párkapcsolatban élő már több gyerekes pár, aki dilemma elé állít, hogy vállaljanak-e még egy gyereket. Van benne fiatal lány, aki egy betegséggel küzd, és ennek ellenére nagyon szeretne gyereket. De van olyan pár is, akinél pedig az a probléma, hogy a pár egyik fele nem szeretne gyereket, a másik fele meg szeretne. Tehát tényleg nagyon érzékenyen és nagyon sok szempontból járja körül ezt a problémát a színdarab.
Ezek egyes különálló esetek, vagy végül összekapcsolódnak ezek a történetek, hogyan alakul ki ebből egy dráma, van-e konfliktus vagy párbeszéd a szereplők között?
Ez egy rendkívül izgalmas, sokszor szinte költői szövegfolyam, ami néha jelenetté alakul, néha monológ, néha párhuzamos beszédek vannak benne, és ennek a 8 különböző embernek a sorsa több ponton összeér. Nem is akarom előre elmondani, mert ez szinte egy krimiszerű izgalmat tartogat, hogy különböző módokon, de kiderül, hogy ismerték egymást, vagy összehozza őket a sors, de ami a legfőbb kapocs ezeknek az embereknek a sorsában, a gyerek. a gyerek iránt való vágy, vagy a gyerekről való gondolkodás.
Száger Zsuzsannával viszik a kávétársulatot, de kik csatlakoztak még önökhöz most ebben a produkcióban?
Igen, ez két független színházi társulatnak, két női alkotócsapatnak a találkozásából jött létre ez a produkció, a kávétársulattal is. Az Emancik színházi manufaktúra, ami négy fiatal színésznőnek a társulása, Sárközi Nagy Ilona, Tar Judit, Dobra Mária és Szirmai Melinda, egy fiatal színművészeti egyetemista végzős hallgató, Herman Flóra, ő a hetedik női szereplő, illetve van egy csodálatos férfi szereplőnk, Robert Gábor. Izgalmasak legyenek a nemi arányok, a rendezőnk Vidder Kristóf.
Urbanovics Kriszta színésznőt hallották. Egy esten külön díszletben, külön jelmezben, háromféle rendezői olvasatban adja elő Eke Angéla ugyanazt a saját életéről szóló monodrámát. Az Én Ifigénia című bemutatót egyrészt Grillusz Dorka és Sós Attila színházi emberek, másrészt Spál Dávid filmes, harmadrészt pedig Sándor Dániel Máté rendező hallgató állítja színpadra. A kísérleti előadást a Radnóti Tesla laborban mutatják be ma este. Fehér Anna Magda kérdezte Eke Angélát.
Nem kifejezetten az volt a lényeg, hogy az életemről szóljon, hanem szerettem volna egy monodrámát csinálni, és nagyon szerettem volna egy olyan extrém helyzetbe kerülni, hogy amennyiben Závada Péter erre igent mondott, hogy esetleg írjon valamit ő, mert engem az nagyon-nagyon inspirált, és nagyon érdekelt, hogy milyen lehet az, hogyha személyesen írnak az embernek egy történetet, vagy egy sztorit. Elkezdtünk ezen gondolkozni, és a Péternek volt ötlete, hogy akkor ez mindenféleképpen legyen személyes, ami természetesen érthető, hisz egy monodrámánál azért az akkor is személyes lesz, hogyha az ember választ a dráma irodalomból egy anyagot, akkor is azt szerint választ, hogy mivel tud legjobban azonosulni. És akkor a Péter mondta, hogy akkor még fejeljük meg azzal ezt a dolgot, hogy akkor keressünk egy olyan mitológikus alakot, akivel jól párhuzamba lehet állítani engem. És ez lett Ifigénia.
Ifigéniát a saját apja ejtette csapdába, Agamemnon, hogy Artemis istennőt kiengesztelje, fel akarta áldozni a lányát, és Csellel háborús táborba hívta azzal, hogy Achilleusz feleségül veszi őt. A lány oda is ment, de csak azért nem áldozták fel, mert a vadászat istennője elragadta őt a halál elől. Ez a történet hol kapcsolódik az ön életéhez? Esetleg ez a becsapottság, elárultság az, ami dominál?
Nem egy az egyben erről van szó, hanem csak annyi, hogy egy családi megismerkedés történet az enyém. A sorsunkkal való megbarátkozás, mert miután az Ifigénia már megtudta, hogy miért van ő odacsalva, az ő belső vívódásait tudjuk végigkövetni a mitológiában, hogy hogyan fogadja el a saját sorsát. Ilyen szempontból tudok én csatlakozni az Ifigéniára, hogy nekem is van egy sorstörténet, amit spoilerezés miatt nem fogok elmondani most. Itt is arra fut ki a dolog, hogy az ember a sorsával megbarátkozik, nem barátkozik, meg tovább lép, tovább tud lépni, ellene megy, lázad ellene, harcol vele, szóval, hogy valahogy ennek a sokszínűsége, rétegződése az, amit boncolódik.
Ezt a sokszínűséget garantálja azt, hogy négy rendezővel háromféle olvasatban dolgozik. Úgy tudom, ők nem tudtak arról, hogy ki milyen szemszögből közelíti meg az Závad a Péter által megírt történetet. Mennyire egymásnak ellentmondóak ezek a rendezések? Mekkora munka volt ez?
Hatalmas munka volt, főleg az, hogy egy nap mindenkivel próbálok, az egy olyan nagy fokú leterheltség, érzelmileg, agyilag, fizikailag, hogy rövid etapokban tudtunk egymással próbálni, és akkor kellett minél jobban beleásni magunkat a dologba. Mindenki hozott egy saját olvasatot, egy saját koncepciót, és én nem szóltam bele, nem irányítottam semmi felé. Mindenki, amit behozott, fókuszt a történetből, azt erősítsen minél jobban, és még mindig a bemutató előtt négy nappal, még mindig ez az, ami a nagy feladatom, úgy érzem.
Eke Angéla színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, a szerkesztő Fehér Anna Magda. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak.